Köszöntelek benneteket, testvéreim én is. Megtiszteltetés itt állni előttetek. Nagyon örülök, hogy találkozunk. Sokat hallottam már rólatok, és mióta ismerem Sanyit, azóta nagyon izgatott, hogy milyen lehet az a gyülekezet, amit ő pásztorol, amit ő vezet. Úgyhogy örülök, hogy most is személyesen is találkozunk, és egy kicsit ismerkedhetünk. Egy kicsit több, mint háromnegyed éve, lassan egy éve lesz, hogy családommal Debrecenbe költöztem. Akkor hívott bennünket ide az Úr szolgálni, hogy Steiner Józsitól átvegyük a Trinity Baptista gyülekezetet, és azóta is nagyon nagy örömmel szolgálok ott közöttük, és élvezem, ahogy Isten munkálkodik, ahogyan itt közöttetek, úgy közöttünk is a Trinity-ben. Feleségemmel, Anitával 9. éve vagyunk házasok. Két kisgyermekünk született ennek gyümölcseként. A kisfiam Teó 5 éves, a kislányom Bíborka 2 éves. És ami miatt most nem lehetnek ők itt veletek, hát az egy örömteli és egyben kellemetlen dolog, hogy a feleségem várandós. És szegényt ennek minden következménye úgy kínozza, hogy most otthon maradt, mert tényleg szinte néha még az ágyból is nehezére esik kikelni. Hát ez az első trimester, ez ilyen, bízunk benne, hogy még 2 hét maximum, és akkor visszanyerem őt eredeti valójában. De ami ennél sokkal fontosabb, hogy együtt hallgathatjuk most Isten igéjét, és együtt épülhetünk mindabból, amit Isten szeretne ezen a mai délutánon kijelenteni nekünk. Kérlek, hogy így álljatok fel, igét fogunk olvasni, mégpedig Márk evangéliuma 8. fejezetének a 27. versétől kezdve a 33. versig. Így hangzik tehát Isten igéje Márk evangéliuma 8. fejezetének a 27. versétől. Jézus pedig elindult tanítványaival együtt Cézárea Filippi mellett lévő falvakba. Útközben megkérdezte tanítványaitól: kinek mondanak engem az emberek? Ők így feleltek: Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások pedig egynek a próféták közül. Jézus tovább kérdezte őket: ti kinek mondotok engem? Péter így válaszolt neki: te vagy a Krisztus. Jézus pedig megparancsolta nekik, hogy senkinek se beszéljenek ő róla. És tanítani kezdte őket, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről. Péter ekkor félrevonva őt feddeni kezdte. Ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, megfeddette Pétert, és ezt mondta: távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Idáig az ige, imádkozzunk. Úr Jézus, hálásak vagyunk neked a te igédért. Köszönjük, hogy a te beszéded lélek és élet, és köszönjük, hogy a te igéd igazság. Kérünk, hogy szentelj meg bennünket az igazsággal, és add, hogy a szívünkben jó földbe hújjon a te igéd magja. Ámen. Foglaljatok helyet. Hadd kezdjem egy kérdéssel. Volt-e már olyan helyzet az életedben, amikor úgy érezted, hogy félre ismertek? Tegye fel a kezét, az legyen szíves, aki volt már olyan helyzetben, amikor úgy érezte, hogy valaki félre ismerte őt. Oké, a többség pontosan tudja, hogy milyen érzés az, amikor félre ismernek. Mitől annyira frusztráló, idegesítő, zavaró érzés, amikor úgy érezzük, hogy valaki nem pontosan úgy ismer bennünket, mint amilyenek mi valójában vagyunk. Vagy ennél még kellemetlenebb az, amikor valaki nem úgy mutat be bennünket valaki másnak, mint ahogy azt mi elképzelnénk. Amikor nem olyan képet festenek rólunk, mint amiről mi tudjuk, hogy igaz, hanem félre ismerhető képet festenek rólunk másnak. Mi ebben a leginkább zavaró? Köszi. Az, hogy nem igaz, igen. Illetve az, hogy rendszerint ezekben a helyzetekben a személyiségünknek valamely vonását, amit ismernek belőlünk, ezt kiemelik, és azzal az egy személyiség vonással azonosítanak. Legtöbbetekkel most találkozunk először. Tehát aki ez alapján akarná engem bemutatni másnak, hogy én ki vagyok, mondhatná azt, hogy Pafkó Tamás egy zakót hordó fiatal ember? Mondhatná vagy nem? Mondhatnátok, igen. Mondhatnátok azt, hogy Pafkó Tamás egy lelki pásztor? Igen. Igaz lenne ez? Igen. Na de őszintén mondom nektek, hogy akik jobban ismernek, azok tudják, hogy nem mindig zakót hordok, nem mindig inget hordok, sőt, időnként, főleg nyáron, még fürdőnadrágot is felveszek. Sőt, az, hogy én lelkipásztor vagyok, ez a személyiségemnek egy nagyon fontos vonása, de messze nem írja le mindazt az embert, aki vagyok. Mint ahogy, ha azt mondanám, hogy ismerek egy fickót a posta autótól, ezzel még nem mondtunk el mindent a lelkipásztorotokról. Pedig mondhatnánk azt, hogy igen, igen, tudom, hú, hát a posta autónál azok az emberek, oda ne vidd az autódat. Vigyétek, most javítattam meg az enyémet, rendkívül jó munkát végeztek. De abban megegyezhetünk, hogy Sanyi személyisége nem merül ki abban, hogy a posta autónál dolgozik, mint hogy még abban sem merül ki az ő teljes lénye, hogy a posta autónál dolgozik, és az Új Remény gyülekezet lelkipásztora. Mert megkérdezhetnénk a feleségét, hogy ez Tóth Sanyi? Mint ahogy megkérdezhetnétek a feleségemet, hogy a férjed a Trinity lelkipásztora, és kész? Hát halljaj, lenne még mit mesélnie a feleségemnek. Amikor félre ismernek bennünket, akkor kiragadják a személyiségünknek egy akár igaz, akár vélt vonását, és azzal az egy vonással azonosítanak bennünket. Pedig mi az esetek döntő többségében jól tudjuk magunkról, hogy te meg én végtelenül összetett, nagyon komplex és bonyolult személyiségek vagyunk. Ki az, aki nem érzi magát bonyolult személyiségnek? Halleluja! Te vagy a kivétel, aki erősíted a szabályt. Mindig vannak szentek minden gyülekezetben. Tudjátok, az a szomorú, hogy ezt a nagyon egyszerű igazságot, amit önmagunkról könnyen felismerünk és jól tudunk, hogy tudnélik, összetettek vagyunk, bonyolultak vagyunk, végtelenül sokszínűek vagyunk egyes emberként. A másikkal kapcsolatban ezt a legtöbb esetben elfelejtjük. És kialakul valami ilyen életvitel, vagy elgondolás az életről, hogy vagyok én, meg vannak az ők, vagy a ti. És a ti az egy nagy homogén massza, amiben mindenki belefér. És ott a tinek a masszájában, hát ott igazából mindenki olyan könnyen felismerhető, könnyen megjegyezhető egy-két személyiség vonással bír. De közben pontosan tudjátok, hogy mennyire különlegesek, mennyire összetettek és mennyire bonyolultak vagytok. Amikor tehát félreismernek bennünket, és így mutatnak be bennünket valakinek, abban az a tragikus és az a nagyon fájó, hogy leegyszerűsítenek. És senki nem szereti, hogyha leegyszerűsítik őt. Mert hogy nem mindegy, Nagyon nem mindegy, ezt mindannyian jól tudjuk, hogy mit ragadnak meg a mi lényegünkből, és mi az, amit továbbadnak ebből másoknak. Hogyha volt ember ebben a világtörténelemben, akire ez igaz volt, akkor az a názáreti Jézus Krisztus. Nagyon nem mindegy, hogy Jézusnak a személyiségéből ki mit ragad, vagy ragadott meg a múltban, vagy itt közöttünk. Vele kapcsolatban maximálisan nem mindegy az, hogy mit ragadsz meg a személyiségéből, mi az, ami fontossá válik számodra, és mi az, amit ebből továbbadsz. Ez az oka annak, hogy Jézus időről időre, amikor valaki úgy érezte, hogy felismer belőle valamit, a legtöbb esetben is Márk evangéliumára ez különösen jellemző, mi volt Jézusnak az első reakciója. Pontosan ugyanaz, mint amit itt Péternél tapasztalunk. Azt olvastuk, Péter az evangéliumnak a legkiemelkedőbb hitvallását mondja. Te vagy a Krisztus. Lehet ennél jobban felismerni Jézust? Hát majd mindjárt meglátjuk. De mi Jézusnak a válasza erre? Jézus pedig megparancsolta nekik, hogy senkinek se beszéljenek őróla. Miért? Hogyha úgy tűnik, hogy Péter a lehető legteljesebben és legjobban érti meg Jézusnak a lényegét, a személyiségét. Miért mondja Jézus, hogy ne beszéljenek róla? Úgy hívja ezt a Biblia tudomány, hogy a hallgatási parancs. És ez az úgynevezett hallgatási parancs, ez egy másik kulcsfontosságú dologgal kötődik össze, mégpedig azzal, amit messiás titoknak hívunk. Ugyanis, amikor Márk megírta az evangéliumát, akkor hát egy korszakalkotó dolgot tett. Ugyanis szembesült azzal, hogy hát itt vagyunk a világtörténelem egy kiemelkedő pontján. Lejött közénk a messiás. És ezt valamilyen irodalmi formában rögzíteni kellene. Le kellene írni. Ehhez pedig kell választani egy műfajt. Milyen műfajban írjunk a messiásról? Írjunk róla verset, ami összetömöríti Jézusnak a lényegét. A versnek ugye az a lényege a költészetnek, a lírának, hogy betömörít, becsomagol, nagyon nehéz megfejteni a szóképek miatt, a költői képek miatt. Viszont amikor feltöröd a verset, amikor megérted, kibomlik előtted, és van olyan, hogy még jobban, erősebben hat, mint hogyha a prózát olvasol. Hát csak kedves hölgyek, képzeljétek el, hogy minek örülnétek jobban. Hogyha a szerelmetek, aki remélem sok esetben a férjetek is, írna nektek egy szerelmes levelet, egy oldal, fél oldal, öt sor, vagy egyszer csak letenne az ágyatokra egy könyvet, 1000 oldalt, hogy ezzel a címmel, hogy szerelmem. Melyiknek örülnétek jobban? Melyiknek állnátok neki hamarabb elolvasni? Hát persze, hogy a versnek. Ez a költészet lényege. De Márk nem ezt a formát választotta. Választhatta volna az elbeszélést is. Írhatott volna hosszan. Jézus ezt tette, azt tette, ide ment, oda ment. Hosszú nagy leírásokat is tehetett volna bele. Leírhatta volna, hogy milyen Jézusnak a ruhája, milyen hosszú a szakálla, milyen hosszú a haja, mindaz, amit egyébként nem tudunk. Mindent leírhatott volna. A gyerekkorát, amit Jézus nyilván elmesélt neki, mindent. De mégsem ezt választotta, hanem a dráma formáját választotta Jézus tevékenységével és személyiségének a leírásával kapcsolatban. A drámát. Miért? Azért, mert addig, amíg a költészet tömörít, és azt várja, hogy fölpattanjon ez a tömörített igazság, addig, amíg az elbeszélés a maga folyamatosságában ragadja meg az eseményeket, és azt mondja, hogy járd végig ezt az utat, és a végén majd találsz valamit, a dráma a cselekményre fókuszál, az eseményekre. Mi történt? És minden sallang kikopik. Márk szerint ez volt igazán méltó a názáreti Jézushoz. És hogyha Márk evangéliumát olvassátok, akkor azt fogjátok tapasztalni, hogy tényleg olyan, mintha egy jó filmet néznél. Jézus jön, megy, ördögöt űz, beteget gyógyít, prédikálja az evangéliumot, most itt van az egyik városban, holnap már a másikban van, de már készülődik, hogy ide menjen, csak az események vannak. Addig, amíg János elkezdi nagyon messziről való az univerzum kezdeteiről, hogy kezdetben volt az ige, Máté elé tárja a zsidó testvéreknek, hogy honnan is érkezik közénk a messiás, Lukács mindenkinek a szerelmes, az egész világot a keblére üleli az evangéliummal, azt mondja, hogy Jézus a pogányoknak a Jézusa, a pogányok messiása. Márk meg Dur azt mondja, megjelent keresztelő János a pusztában, és prédikálta az Isten országának az evangéliumát. Első snitt. Második snitt. Jön Jézus, bemeríti. Már keresztelő János el is tűnik a színről, és látjuk, hogy Jézus mit tesz. Ördököt üz, beteget gyógyít, prédikál. Ezt a hármat. Mindig ezt a hármat. És hirdeti az Isten királyságát. Márk evangéliuma egy dráma. Visszatérve tehát a kérdéshez, miért parancsolja meg Jézus mindenkinek, aki valamit felismer belőle, hogy hallgass erről? Meggyógyítja a süket némát. Képzeljétek el, mennyire groteszk ez a helyzet. Nem tudsz beszélni egész életedben. Jön valaki, megoldja a nyelvedet, újra hallasz. És mi az első parancs? Ne beszélj! Most elbírnád képzelni? Lenne annyi erő benned, hogy végre, mikor tudsz beszélni, akkor nem beszélsz erről, nem beszélsz arról, aki meggyógyította a nyelvedet és a hallásodat. Jézus mégis ezt mondja. A vaknak azt mondja, hogy be se menj a faluba. Hallgass, némulj meg, mondja a démonoknak, akik szintén bizonyságot tesznek róla. Ne menj be a faluba, újra és újra a nagy hallgatási parancs. Miért? Azért, mert Márk nem csak, hogy a dráma formáját választja annak, hogy minél jobb képet fessen a názáreti Jézusról, hanem a drámán belül is egy különleges dráma fajtát, amit az ókori emberek nagyon jól ismertek, ezt felismeréses drámának nevezzük. Felismeréses dráma. Na, hogy könnyebben megfogható legyen, aki látott már jó krimit, az látott felismeréses drámát. A jó kriminek mi az ismertető jele? Kalambó. Mindenki látott már legalább egy Kalambó részt, remélem. Igen? Jó, akkor egy nyelvet beszélünk. Oké. Hogyan épül fel minden egyes Kalambó rész? Mivel kezdődik? Erdődül egy pisztoly. Kicsurran néhány vércsepp. Felrobban egy autó. A lényeg, hogy valami halál legyen. És mi, a nézők, akik kívül állunk, be vagyunk avatva az eseményekbe. Tudjuk, hogy mi történik. Ezután snitt, Kalambó nem tud semmiről. És a mi figyelmünkkel együtt göngyölíti fel az ügynek a szálát. És a néző vagy hallgató, az abban a feszült helyzetben találja magát, hogy hát én tudom, hogy ki a gyilkos. Kezdettől fogva tudjuk, de majd csak a végén fog ez mindenki számára nyilvánvalóvá válni. Kalambóval együtt. És a végéről visszafelé nézve, az utolsó 5 percben, amikor minden kép összeáll, akkor értjük meg, hogy 2:15 perccel ezelőtt ott az első 3 mondatban X kisasszony azért mondta azt, mert most 2 óra múlva már tudjuk, hogy miért mondta azt. Ez a felismeréses drámának a lényege, hogy minden esemény, történés a vége felől nyer értelmet. Nézzétek meg, erről szól Márk evangéliuma. Mi az első mondata az evangéliumnak? Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának a kezdete. Tehát Márk leszögezi, hogy itt Jézus Krisztusról van szó, aki nem mellesleg az Isten fia. De mindenki számára ez kérdés. Mindenki más számára, az evangélium minden szereplője számára ez kérdés, hogy kicsoda ez az ember. mikor válik nyilvánvalóvá, hogy kicsoda ez az ember? Egy pontban, Márk evangéliumában, a keresztnél. A keresztől visszafelé megértjük, hogy kicsoda Jézus. Megértjük, hogy miért teszi azt, amit tesz, hogy miért mondja azt, amit mond, és megértjük, hogy miért parancsol hallgatást mindenkinek, hogy miért nem akarja, hogy felfedjék, hogy ki ő. Azért, mert a kereszt előtt Jézust szükségszerűen csak rosszul lehet megérteni. Ezt értitek? Jézus személyiségéből bármit ragadsz meg a kereszt előtt, az mindenképpen szükségszerűen torz lesz. Nem a valóságos Jézust festi le. És ahogy téged is, meg engem is zavar, hogyha félre ismernek, és olyan személyiség vonásunkkal azonosítanak, ami bár igaz, de nem fedi a teljes valóságot, az Úr Jézust ez ugyanúgy zavarja. Jézus drámájának az első központi kérdése ez. Mondjuk így, hogy az első felvonásnak a kérdése az ez. Ki ez az ember? Nézzétek meg, újra és újra ez a kérdés hangzik el. Megkérdezik a názáreti zsinagógában, ki ez az ember, aki hatalommal hirdeti nekünk az igét, és nem úgy, mint az írás tudóink. Megkérdezik a tanítványok, felteszik a kérdést ott a hajóban, a tengeri viharban. Ki ez az ember, hogy a tenger is és a szél is engedelmeskedik neki? Felteszik a kérdést a rokonai, nem kérdésként, de amikor elmennek érte, hogy elfogják, mert hogy magánkívül van, akkor ez a kérdés, hogy ki ez az ember? Mert hogy nem a fiam, meg nem a bátyám, akit ismertem, a názáreti ács, az biztos. Hanem akkor ki ez az ember? Jézust senki sem ismeri fel. Nem ismerik fel az ellenfelei, a farizeusok, az írástudók. Nem ismerik fel a rokonai, nem ismerik fel a tanítványai. Ezzel szemben mi az, ami történik? Sűrűsödik körülötte az értetlenség. Egészen odáig, hogy az evangélium második fejezetében készen áll a halálos ítélet. Meg kell ölni ezt az embert. Azt se tudjuk, hogy ki ez. De halálra méltó. Végül aztán a drámának, amit nem azért hangsúlyozok ennyit, mint hogyha kitalált dolog lenne. Nem olyan értelemben dráma, hogy fikció. Nem, ez a vér valóság. De Márk ezt a formát választja, hogy közel vigyen bennünket Jézushoz. Ennek a drámának a középpontjában, ahol minden megfordul, Jézus maga teszi fel ezt a kérdést. Kinek mondanak engem az emberek? Nagyon jól időzíti Jézus a kérdést, nem véletlenül. Cézárea Filippi falvai felé tartanak, Bécsaidából, ahol meggyógyított Jézus egy vakot. Ez körülbelül 60 kilométer. A korabeli viszonyoknak megfelelően gyalog mondjuk két napi járóföld. Két nap alatt van bőven beszélgetni miről. Hát gondoljátok el, amikor elmentek gyülekezeti táborba, vagy családi kirándulásra, akkor pontosan ilyen típusú beszélgetésekre alkalmas ez. Hogy végre nem köt az Isten tiszteletnek a kerete, végre nem az van, hogy vasárnap délután lemegy az Isten tisztelet, és menni kell haza. Jó, még akkor is, hogyha itt maradsz fél egy órát beszélgetni, azért még mindig lenne miről. És Jézusnak és a tanítványoknak van két napja, hogy beszélgessenek, hogy kérdezzenek Jézustól. És azok az előzmények, amik ezt az utazást megelőzték, hát azok rendkívül elgondolkodtatóak voltak, és mindenképpen hát szöget üthettek a tanítványok fejében, hogy most már ideje lesz elgondolkodni arról, hogy ki ez az ember. Hogyha előre lapoztok, illetve hát visszafelé az evangéliumban, akkor láthatjátok, hogy nem kisebb kaliberű események történnek, mint a süketnéma meggyógyítása, a vakembernek a meggyógyítása, és 4000 embernek a megvendégelése. A 4000 ember megvendégelése után még maga Jézus is kicsit kiakad. És azt mondja, hogy én nem hiszem el, hogy nem tanultok abból, ami történik. Hogy látjátok, hogy mi az, amit teszek, és nem jut el a tudatotokig. Tehát ez a két napi utazás, ez kiválóan alkalmas volt arra, hogy mélyreható, nagy nagyságrendű kérdésekről beszélgessenek. Kinek tartanak engem az emberek? Ez a kérdés Jézus szájából már előre benne van ebben a kérdésben, hogy ez sohasem marad meg egy objektív kérdésnek. Ezt Jézus nem csak úgy bedobja, hogy informálódjon. Ez a kérdés mindig maximálisan szubjektívvé válik a következő lépésben. És ez is történik. Hogy Jézus a tanítványok felé fordítja a tükröt, és azt mondja, oké, az egy dolog, hogy nyitva van a fületek, és jól halljátok, hogy mit gondolnak rólam az emberek. Mert a tanítványok készek is a válasszal. Hát képzeljétek el, hogy őket is mennyire izgathatta ez. Oké, a követésére szegődtünk a mesternek, na de ki ez valójában? És jól is tudják, hogy az emberek fejében mi él. Keresztelő János, Illés, valamelyik próféta. De a fő kérdés az, hogy ti kinek tartotok. És ez az a kérdés, ami újra és újra elér mindenkor, minden Krisztus követőjéhez. Hogy ti kinek tartotok engem? Sőt, te kinek tartod Jézust? Ki Jézus a te életedben? Persze Péter, mint a mindenkori ügyeletes, a szóvívő, válaszol, és ahogy az előbbiekben is mondtam, igaz a válasza. De úgy tűnik, mintha Jézus mégis kiegészítené. Mintha Jézus nem lenne megint csak tökéletesen elégedett ezzel a válasszal. Pedig hát valahogy az az érzésünk, hogy itt tűzijátékot kellett volna pattogtatni, pezsgőt bontani, minden. Hogy végre Péter eljutott eddig az igazságig, hogy Jézus a Krisztus, hogy Jézus a Messiás. Mint hogyha nem ezért küzdött volna Jézus folyamatosan és végig, hogy eddig eljutassa a tanítványokat. Hát dehogy nem. De akkor miért találunk mégis egy kvázi kiegészítést ezek után? És tanítani kezdte őket, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól, és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Kiegészíti Pétert. Azért, mert kulcsfontosságú, hogy a tanítványok milyen képet adnak róla tovább. Hogy milyen messiásnak mutatják őt be a környezetük számára. Mit értenek meg Jézusról? Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen messiás ez a Krisztus. A tanítványok által megfogalmazott három kategóriában kétségtelenül van igazság. Köthető Jézus személye keresztelő Jánoshoz? Hát persze, nagyon is. János az útkészítő. Köthető Jézus személye Illéshez? Hát hogyne? Mert hogy keresztelő János a megígért próféta, aki előkészíti a messiás útját, akit hagyományosan Illésnek neveztek. Igaz, hogy Jézus a próféták sorába áll be? Igaz, csak meghaladja őket maximálisan. Van benne igazság, de attól még, hogy van benne igazság, ettől még torz és hamis. Mert téves ez az elképzelés. Nézzük meg, hogy hát mi ez a kép, amit a tanítványok tapasztalnak, hogy Jézusról ez a kép él az emberek fejében. Ki volt a korabeli ember számára keresztelő János? Hogy ismerhették a korabeli emberek a keresztelőt? Hát nem túlzás azt mondani, hogy a keresztelő János Jézus korának a sztár tanítója volt. A hivatalos, véleményformáló, közéleti személyiség. Hát nézzétek meg, teljesen igaz az, hogy János egy korabeli ébredést indított el ott a Jordán pusztájában. És tömegek jönnek hozzá, rengeteg ember. tódulnak hozzá. Júda, Jeruzsálem egész vidéke, egész Izrael özönlik oda a júdai pusztába. És látjuk azt, hogy sokan megtérnek, sokaknak megújul, megfrissül a hite, bemerítkeznek, új életet kezdenek. Na de ezzel párhuzamosan. Mit gondoltok, hányan lehettek azok, akik kimentek Jánoshoz, meghallgatták a délelőtti prédikációt, megették a szendvicsüket, aztán hazamentek. Mert azt mondták, hogy jó, vár a munka. Jól van, eljövünk holnap is. Olyan jól beszél ez a János, megéri hallgatni. Úgy megbalzsamozza egy kicsit a szívemet, kicsit megítél, kicsit beleborzongok, aztán meg van dolgom, megyek haza. Hányan lehettek ilyenek? Rengetegen. Olyan jó hallgatni Jánost, olyan jó nézni, hát mégiscsak olyan extravagáns, szőrös mindenhol, a ruhája is, sáskát teszik, erdei mézet, hú, én nem lennék olyan, de nézni, az nagyon jó. Egy sztártanító, véleményformáló, megmondó ember. Hát nézzétek, a legkülönbözőbb társadalmi rétegek mennek oda hozzá, hogy tanácsot kérjenek. Milyen ember lehet az, aki három ennyire egymásnak gyökeresen ellentmondó társadalmi réteget egyszerre képes megszólítani, mint a farizeusok, a római légionáriusok, meg a vámszedők? Hát ez a három, ez egymást gyilkolta. A farizeusok nem közösködtek a vámszedőkkel, a vámszedők utálták a farizeusokat, mert lenézték őket, egyébként meg mindenki utálta a rómaiakat. És ez a három társadalmi réteg találkozik ott Jánosnál, a pusztában. És János mit tesz? Praktikus tanácsokat osztogat a népnek. Ne szedjetek be több adót, mint amennyi elő van írva. Jó. Ne tegyetek erőszakot olyanon, aki erre nem méltó, mondja a katonáknak. Jó. Farizeusok, kezdjétek el vizsgálni a szíveteket. Jó. János a korabeli megmondó ember, aki ott van a tévécsatornákon, aki ott van az izraeli hírmondónak minden lapján, róla cikkeznek, róla szólnak a blogok, őt osztják meg a Facebookon. Ilyen személyiség János. Vannak a mikorunknak ilyen aktuális megmondó emberei? Mondjatok már nekem egyet-kettőt, kíváncsi vagyok, én is hoztam néhányat. Mond? Puzsér Róbert, őt nem ismerem. Cserrus Imre, teli találat. Oké, aztán. Tessék. Hajós András, így van, jó. Havas Henrik, hú. Milyen Péter? Hajdú Péter, őt sem ismerem. De biztos fontos lehet. Oké. Nemzetközi viszonylatban. Köszönöm szépen. A 21. század mai megmondó embere Paulo Coelho. Talán nem is gondolnád. Egy olyan irodalmi személyiség, aki hihetetlen mértékben formálja az emberek gondolkodását a könyveink keresztül. Majd mindjárt olvasok is tőle idézetet. Köszönöm. Popper Péter, ismerős? Oké. Okay. Feldmár András? Van, akinek igen, van, akinek nem. Na nézzük. És utána majd szeretnék rávilágítani, hogy hogyan formálják ők a gondolkodást. Paulo Coelho, a misztikus, elvont, kicsit romantikus, kicsit szerelmes, kicsit ezoterikus, vagy nagyon ezoterikus irodalomnak a képviselője. Figyelj! Hajd, hogy néha elragadjon az éjszaka, nézd a csillagokat, és engedd, hogy megrészegítsen a végtelenség érzése. Az éjszaka a maga minden sötétségével egyben út is a megvilágosodás felé. Az éjszaka, melynek misztériumai közelebb visznek minket Istenhez, olyan, akár a sötét kút, melynek a legmélyén szomjoltó víz van. Fekete árnyaiban valahol ott rejlik a láng, amely fellobbanthatja a lelkünket. Na ebben aztán minden van, nem? Nézzétek meg! Olyan fogalmakat használ, amik teljesen bibliaiak. Hát ez akár kis túlzással a példabeszédek könyvében is elmenne. Nézzétek, mindent egybeolvaszt. Annyira jól hangzik, hogy sokan ilyen idézeteket raknak ki a falukra, a Facebookra, naptárakat vesznek, határidő naplókat. Már ha ilyened van, nem baj. Csak éjszaka, sötétség, megvilágosodás, út, misztérium, kút, aminek a mélyén víz van, ami oltja a szomjadat. Ezek nem bibliai fogalmak? Hát dehogy nem. Kicsit belekeverem Istent, hiszen az embereket érdekli Isten, vagy valaki, akit Istennek lehet levezni. Sötétség, árnyék, világosság. A sötétségben ott van a láng, ami fellobbantja a lelkünket. Minden ott van, amire egy spirituálisan kiéhezett léleknek szüksége van. És olyan jól hangzik. Hát szinte predesztinálja az embert arra, hogy levegye a könyvet a könyvesboltban a polcról, hazamész, képzeljétek el, hányan lehetnek úgy. Elegem van a munkámból, unom. Elegem van a családomból, még jobban unom. Bemegyek a könyvesboltba, leveszek egy Coelho könyvet, minden évben kijön kettő, nem nehéz találni. Leveszem, főzök magamnak egy kávét, egy teát, bevackolom magamat egy jó puha takaró alá, és csak olvasom. És átengedem magam az ilyen rettenetesen nagynak tűnő semmitmondásnak, és egy picit úgy megbalzsamozom a lelkemet. Paulo Coelho emberek millióinak a spirituális éhségét enyhíti, csillapítja úgy, hogy az égvilágon semmit nem ad nekik. Na nézzük. Popper Péter, magyar. Filozófus, szabad gondolkodó. Bizonyos emberek rosszul tűrik a hatalmat maguk felett. Él bennük egy mániás vágy arra, hogy azt csináljanak, amit akarnak. Ezzel kezdődik az emberiség története is. Csak két fa gyümölcséből ne egyetek, mondta az Isten. Mi a válasz? Csak azért is. Még az Isten hatalmát sem fogadom el, és azért is eszem abból, amiből nem lenne szabad. Az emberek egy része ilyen, de nem mindenki. Van, akinek éppen az ad biztonságot, ha pórázon van. Létezik egy hatalom, akitől függ, aki védi, aki gondoskodik róla, és főleg felmenti a gondolkodás alól. Kösz szépen, Popper Péter. A metódus, a minta, majdnem azt mondhatom, hogy ugyanaz, nem? Fogok egy kicsi Bibliát. Idézem, már a Bibliában is ez van. Fölöttes hatalom. Aztán szépen odáig kerekíti, hogy hát vannak, akik szabadok a gondolkodásra, meg vannak, akik pórázon vannak. Nem ezeket akarom most elemezni, csak bemutatni, hogy igenis vannak nagy, meghatározó gondolkodók, megmondó emberek ma körülöttünk a világban, akik formálják az embereknek a gondolkodását. Feldmár András. Majd a végén. Köszönöm. Feldmár András. Szerintem senki sem normális. Kívülről soha nem lehet tudni, miért csinál valaki valamit. Két ember csinálhatja pontosan ugyanazt, és lehet az egyik helyes, a másik meg nem. Az egyetlen irányadó az lehet, hogy az ember megkérdezi magától, hogy amit tesz, azt tényleg szeretetből csinálja-e, vagy félelemből. Amit az ember félelemből tesz, az hasztalan. Amit az ember szeretetből tesz, az hasznos. Hát ez már akár egy prédikációba is elmenne. Nem? Hát szinte halljuk magunkban az igazságot, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Miért olvastam most fel ezeket nektek? Nem azért, mert ezeknek az embereknek a teljes munkássága semmire való. Nem ezt akartam állítani. Bizonyára lehetne találni nagyon magvas, nagyon megszívlelendő gondolatokat, hiszen ezek az emberek élnek Az Isten adta természetes eszükkel, és gondolkodnak a világról. Csak azt akartam illusztrálni, hogy ma is számtalan lehetőség van, hogyha szeretnéd a benned lévő spirituális, lelki éhséget csillapítani, akkor erre fognak jelentkezni olyanok, akik készek ezt az igényt, ezt a hiányt betölteni. Mindig lesznek keresztelő Jánosok a pusztában. Mindig lesznek olyanok, akikhez tódulnak a tömegek, viszont ezek az emberek, ezek a gondolkodók egy valamit soha nem kívánnak, és soha nem is tudnak nyújtani. Ez pedig az elköteleződés. És ennek a kultúrája dívik ma itt körülöttünk. Gyárthatsz Istent magadnak, amilyet csak akarsz. Egy kis Coelho, egy kis Popper, egy kis Feldmár, egy kis internet, és már is kész a saját magad kis istensége. Csak éppen ezt a Biblia, nem túl szép kifejezéssel, úgy hív, hogy házi bálvány. Meghallgatjuk ezeket az embereket, egy darabig kielégít, egy darabig betölti a lelki éhségedet, aztán újra megéhezel. Jézus nem akar megmaradni az életedben ezen a szinten. Jézus nem akar megmaradni a keresztelő Jánosoknak, az illéseknek, meg a valamicsoda prófétáknak a szintjén. Márpedig ez a veszély, ez fenyegeti mindenkor, minden keresztényét, minden Krisztus követőjét. Téged is, meg engem is. Hogy Jézus ne annak és ne olyannak ismerjük, mint aki ő valójában, hanem visszazuhanjon valamilyen alacsonyabb szintre. Mi történik ezzel a jóindulatú Péterrel? Péter egy óvatlan pillanatban előtérbe helyezi magát. Erről gondolom már sokszor hallottatok, de most újra idehozom, hogy erősödjön bennünk. Az ókori mester és tanítvány viszony, ez fizikálisan is kiábrázolódott. Ezeken az utazásokon, sétákon a mester ment elől, a tanítványok mögötte. És hallgatták, ahogyan mester elmélkedik. Valószínűleg a kornak megfelelően Jézus és a tanítványai is így jártak. És mit csinál Péter? Péter kiesik a szerepéből, mert bár Péter a világtörténelem egyik legnagyobb horderejű felismerését fogalmazza meg, a következő pillanatban Péter kiesik a szerepéből, mert elvéti a célt, mert még mindig nem ismeri, mert nem ismerheti jól Jézus teljes személyiségét a kereszt előtt. Hát ezért kell Jézusnak helyre billenteni, helyre igazítani őt. Péter kiesik a szerepéből, és ahelyett, hogy a mester mögött menne, odaugrik mellé, átkarolja, látjátok a szemeitek előtt ezt a képet? Átkarolja, összedugja a fejét, és azt mondja, hogy Jézus, azért mindennek van határa. Hát ne haragudj. De éppen nemrég prédikáltál úgy, ezt olvassuk az igében, hogy a végén meg kellett kérdezned, hogy ti is el akartok menni. Hát ha tovább folytatod, és így beszélsz a messiásról, nem lesz jó vége, mindenki el fog hagyni. Hagyd abba. Fejezd ezt be. Egyedül Márk az a négy evangélista közül, aki ennyire nyersen fogalmaz, hogy feddeni kezdte. Leszitta Jézust. Mert nem jól ismerte meg. Nem a teljes személyiségét ismerte meg Jézusnak. Márpedig Jézus akkor is, most is, a mai napig is Jézus határozottan leszögezi, hogy aki őt követi, annak szenvednie kell. Ez nem egy opció, ez nem egy lehetőség. Ha Jézust követed, szenvedni fogsz. Miért? Azért, mert nem lehet nagyobb a tanítvány a mesterénél. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, mondja Jézus. Hogy itt folytatja, végletekig kiélezi, hogy hogyan kell gondolkodni róla. Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Figyelitek, hogy mi Jézusnak a pedagógiája? Azt mondja, hogy Péter, te nagyon súlyosan el vagy tévedve, gyönyörű, amire eljutottál, de legyél kész tanulni. Távozz tőlem, sátán, még nem jól gondolkozol. Távozz tőlem, szó szerint, vissza a hátam mögé. Nyomás vissza a téged megillető helyre. Addig vagy jó helyen, amíg követsz. Ha kiesel a szerepedből, ha megpróbálod átvenni a vezető szerepet, nem fog működni. Félre fog csúszni az életed. Menjél vissza a hátam mögé, ott lesz a helyed, és kövess engem. És azt is megmondom, hogy hogy kell követni engem, ha valaki én utánam akar jönni, mondjon le az életéről. Mondjon le mindarról, ami számára fontos, ami meghatározza a gondolkodásodat, az egoista világképről, hogy te irányítod az életedet, hogy te mondod meg, hogy mit szeretnél, hogy te mondod meg, hogy mi a jó neked, hogy elkezdesz diktálni az Úrnak. Légy szíves, Péter, fáradj vissza a helyedre. Ezt mondja Jézus? Nem. Azt mondja, hogy távozz tőlem, sátán. Addig örüljünk, amíg ezt nem mondja nekünk Jézus. Mert hogy egyébként valószínűleg van olyan helyzet az életünkben, amikor ezt kell mondania nekünk is. Amikor kiesünk a szerepünkből. Mi már mindannyian a kereszt után élünk. Tudjuk, hogy Jézus nem az a messiás, akit ugráltatni lehet. Tudjuk, hogy Jézus nem az a messiás, akire vártak a korabeli elképzelések szerint. Nem azért jött csupán, hogy megszabadítsa őket az elnyomó római hatalomtól. Sokkal többért jött, hogy a bűnökből szabadítson, hogy a bűneidből szabadítson. Tudjuk ezt? Hát persze, hogy tudjuk. Ennek ellenére tegyétek a szívetekre a kezeteket. Nem kísért bennünket újra és újra ugyanaz a gondolat? Hogy ne úgy nézzünk Jézusra, mint arra a messiásra, aki azt mondja, hogy fogd meg a keresztedet, és gyere és kövess engem, hanem úgy nézünk rá, hogy hát azért jó lenne, hogyha az Úr megszabadítana ebből a dologból, jó lenne, hogyha Jézus olyan messiásként jönne az életembe, aki anyagi biztonságot hoz, jó lenne, ha Jézus olyan messiásként jönne az életembe, aki egészséget hoz, mindig, én még náthás se szeretek lenni, te. Jó lenne, ha Jézus gyógyítana minden esetben, mindig, mindenhol. Hát persze, ígéri ezt? Nem. Mondja, hogy áldás követi azt, aki hisz benne? Igen. Jelenti ez azt, hogy mindig, minden körülmények között anyagi jólét fogja jellemezni az életedet? Nem. De benne van a vágy a szívünkben, hogy így gondoljunk Jézusra? Hát hogyne. Maximálisan. Csak hogy. Ezt a Jézust nem úgy hívják, hogy názáreti Jézus Krisztus, a messiás, hanem úgy hívják, hogy zsebi Jézus. Jézuska, akit fogsz, hogyha éppen arra van szükség, beteszed a mellén zsebedbe, viszed magaddal. Kritikus helyzetben előveszed, kicsit megszorongatod, imádkozol, hát ha sikerül. Aztán, hogyha olyan helyre mész, ahol ez az egész keresztény cucc nem annyira divatos, vagy nem kéne elővenni, akkor most inkább otthon hagyjuk a zseb Jézust. A Jézus talizmánt. Nem? Most egy fontos szerződés kötésre megyek. Jó lenne itt előhozakodni azzal, hogy egyébként hívő vagyok, vagy nem? Hát most inkább nem. Ez nem olyan fickó. Inkább otthon hagyjuk a zseb Jézust. Most egy nagyon komoly beszélgetésem lesz. Jó lenne, ha előhozakodnék azzal, hogy Krisztus követője vagyok, vagy nem. Most az adóbevallásra készülök. Mit írjak a rubrikákba? Oda tegyem a zseb Jézust, hogy nézzen a szemeivel, vagy inkább tegyem egy másik polcra. Az üzenet, amit szeretnék ma este a szívetekre helyezni, és ezzel be is fejezem, hogy ne lögd vissza Jézust keresztelő Jánosnak a szintjére. Ne lögd vissza Jézust az illések meg a prófétáknak a szintjére. Ne maradjon meg Jézus egy olyan embernek az életedben, akiről időnként olvasol szép gondolatokat a Bibliában, akiről időnként hallasz nagyon magvas, méreható gondolatokat itt a gyülekezetben, és amikor hazamész, azt mondod, hogy ez jó volt, ez jó hely ez a gyülekezet, ide eljövünk majd máskor is. Itt olyan jó dolgokat mondanak, úgy megnyugtatja a lelkemet. Aztán hétfőn indul valami teljesen új a munkahelyeden. És azt mondod, hogy igen, ez a Jézus, az én keresztelő Jánosom, ez nagyon jókat mond, de nem vár tőlem semmit. Nincs elköteleződés. Nem. Túl sokan szaladgálnak kint az utcán zseb Jézusokkal a zsebükben, meg a szívükben. De minket arra hív az Úr, hogy tagadjuk meg magunkat, vegyük fel a keresztet, mint egy halálra ítélt, és kövessük őt, és kinyílik az élet. De ez nem megy máshogy, mint elköteleződés nélkül. Hogy Jézus legyen a király az életedben, aki elől megy, akinek a választása az nem egy opció, hanem az életednek az értelme. Ámen. Ezért imádkozzunk most, gyertek, álljunk fel.